Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fotó.
Nádas Péter szelfie a Fortepán fotógyűjteményében. Az előző évezredben fotóriporterként dolgozó Nádas Péter 16 éves kori szelfie lett a Fortepán csodálatos gyűjteményének 100. fényképe. A gyűjtemény egyedülálló, ingyen hozzáférhető fotóarchívum az 1990 előtti Magyarországról. Az oldalra április 20-án került fel a fotó. Az oldal alapítói különleges fényképet szerettek volna 100. Tamási Miklós, így az egykor fotóriporterként dolgozó, Nádas Péter írót kereste meg, hogy küldjön valamit, és ez lett belőle. Az 1958-ban készült fotó, a népszerű Rolleiflex géppel készült, azóta a műfaj nevét is kitalálták, selfie. A Fortepán Európa legnagyobb szabad hozzáférésű online archívuma. Az Index szerint eddig nagyjából 500 000 fénykép ment át a kezeik között, évente mintegy 15 000-rel gyarapszik a gyűjtemény.
Esemény.
Sokak által várt nemzetközi sztárok is fellépnek a MÜPA új évadában. K.L. Csaba vezérigazgató elmondta, hogy szorosabb lesz az együttműködés a MÜPA és a Nemzeti Filharmonikusok között. A 2023-24-es évad őszi-téli szezonjának programját az intézmény már a frissen megfogalmazott fenntarthatósági stratégiája mentén hirdette meg. K.L. Csaba hozzátette, bár a programok nem olyan sűrűségűek, mint szeretnék, de azon dolgoznak, hogy ez később minél inkább feldúsuljon. A gazdag kínálatból kiemelte az évadot kezdő Európai Hidak Fesztivált. A MÜPA két fesztivált szervez, a nemrég befejeződött Bartók tavaszt és a Liszt ünnepet. Az évad során ezeken kívül lesznek kisebb fesztiválok is. Az Európai Hidak Fesztivált a Budapesti Fesztivál zenekarral közösen szervezik. Idén Olaszország és Magyarország lesz a híd két fő állása. Ennek jó pár érdekes hangversenye lesz. Többek közt az Accademia di Santa Cecilia világhírű szimfonikus zenekar teremt igazi római hangulatot. A MÜPA testvér intézményének, Európa legmodernebb hangversenytermének, a hamburgi Elbphilharmonie zenekara, a Norddeutscher Rundfunk is fellép az évadban. Joshua Bell világhírű hegedűművész és Alan Gilbert karmester lesz az estet vezérlő művész. Ugyanilyen fontos a legfrissebb zongorasztár Víkingur Olafsson koncertje is, melyen Bach Goldberg variációját játsza. Emellett más műfajokban is érkeznek nagy sztárok, és természetesen kiváló magyar művészek is lesznek a porondon.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Verőcén aligátorok riogatták a betérőket. Verőce izgalmas történelmi emléke picit eldugva, de mégis közel a megszokott turista csapásokhoz helyezkedik el. A Migádzi kastély hatalmas kapuján azonban tilos a belépés. Az egykori püspöki kastély ma nyugdíjas otthon nem látogatható. Pedig ha a falak és a vadaskert mesélni tudnának. A mediterrán hangzású név rögtön jelzi, hogy különleges története van a helynek. Építetője gróf Migádzi Kristóf Antal volt az, akit sokan Vác nagy megújítójának tartanak. 20 itt töltött éve alatt elképesztő pénzösszeget fektetett abba, hogy a Dunaparti város, annak épületei, oktatás és szociális intézményei megújuljanak. A sok munkát ki is kellett pihenni, ezért választotta a Vác szomszédságában levő Verőcét és annak akkor lakatlan, erdős, romantikus csücskét, hogy felépítesse nyaraló kastélyát. Ugyan máig nincs konszenzus abban, ki a tervezője a kedves épületnek, de valószínűnek tűnik, hogy nem a nagyban utazó, váci nagyboldogasszony székesegyházat is megálmodó Izidore Kanevalét kérte fel, hanem a piarista, morva születésű építészt, Oswald Gáspárt, aki Kanevale több munkájánál kivitelezőként, felügyelőként dolgozott, és több jelentős egyházi épület terve is hozzáfűződik. Migádzi sokat és szívesen tartózkodott Verőcén, gyakran fogadott vendégeket is, egyes források szerint még Mária Terézia is járt nála. Hogy ez igaz-e, már nem derül ki, de az viszont tény, hogy a Váci diadalív az uralkodónak épült fel rekordidő alatt. Az eredeti kastélyt később többször módosították, először 1824-ben, amikor nem csak az erkély ívei és oszlopai változtak, hanem a homlokzat is klasszicista díszítés kapott. Érdekes, hogy ennek ellenére a püspökség egyre ritkábban használta a remek adottságú, a Börzsöny dombjai közé felhúzódó parkkal büszkélkedő épületet. 1848-ig ez a vadaskert zárt volt, de a forradalom heve a Duna kanyarra is kihatott, a helyiek egyre inkább birtokba vették a területet, a mulatozók hétvégenként lazító lakosság kedvenc helyévé vált. Az igazán érdekes fordulatot azonban a 19. század vége hozta el. Schuster Konstantin váci püspök 1890-ben bérbe adta Zubovics Fedornak a kastélyt, ami kifejezetten rossz döntésnek bizonyult. Fizetni nem volt hajlandó, és amikor be akarták rajta hajtani a tartozását, még az utolsó börzsönyi betyárt, Sisapistát is felbérelte, hogy tegye ártalmatlanná a behajtókat. Ki volt a férfi, aki ezt megmerte csinálni? Elmagyarosodott ősi lengyel család gyermekeként Vácot tanult, majd Bécsben katonapályára állt. A csatákban nem a hátsó sorokat kedvelte, amelyik fronton csak lehetett legelől harcolt, több országot bejárt, számos népseregét vezette csatába. Hangos volt, vidám és félelmet nem ismert, verőcére aligátorokat telepített, robbanószerekkel kísérletezett, a sajtó által jól dokumentált tivornyákat tartott, és ha úgy hozta kedve, egzotikus vadászatokon vett részt. Azokat az éveket, amiket itt töltött, sokáig emlegették. Igazán híres azonban nem erről, hanem a szárazföldi torpedónak elnevezett húzalos aknarendszerétől lett, amelynek szabadalmát nem csak a monarchia, hanem több külföldi ország hadserege is megvette. Zubovics fegyverét először 1915. március 14-én vetették be. A székesfehérvári 17. honvédgyalogezred visszavonulóban volt a Vari házától délnyugatra húzódó Korumkó-hegy gerincén. Az orosz csapatok ellen telepítették a rétre és az erdőbe a húzalos robbanószert. A korabeli beszámolók szerint elképesztő barbár pusztítást végzett az ellenség rohamra induló katonái között. Az első világháború után jött az ötlet, hogy a Migádzi kastélyból papi szeretett otthon legyen. A világháború után ez a tevékenység nem folytatódhatott, munkás üdülővé alakították, az egykori parkját elcsatolták, amin többek között a nemzetközi hírű express tábort hozták létre. Ugyan az 50-es évek végére ismét nyugdíjas otthon csináltak a Migádziból, eredeti külsejét nem tudta megőrizni, oldalvást egy modernebb melléképületet kapott. Sajnos a kastélyt és a még mindig ápolt park maradványt látogatni nem lehet, de a környező kis utcákból érdemes körbesétálni a bekerített területet és elképzelni, hogy a mostani békés csendet micsoda izgalmas korszakok előzték meg Verőcén.
Esemény.
Szent Gellért püspök lelkiségét megidéző képzőművészeti pályázatra várnak alkotásokat május végéig. A jelentkezők festménnyel, grafikával, kis plasztikával, domborművel, fotoművészeti alkotással és iparművészeti műtárgyakkal is pályázhatnak a felhívásra május 31-éig. A beérkező pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, a három legkiemelkedőbb pályamű alkotóját pénzjutalomban részesítik, a zsűri által kiválasztott műalkotásokból pedig a Szentendrei Mank galériában kiállítást is szerveznek. Augusztus 20-án a reprodukált változatokat Bakonybélben, a Szent Mauritius Monostor környezetében szabadtéri tárlat formájában is bemutatják. A pályázat célja az 1000 évvel ezelőtti a királyi udvarból a bakonybéli remeteségbe visszahúzódó Szent Gellért püspök, bencés szerzetes lelkiségének megidézése a kortárs művészettel. A pályázat témája az atomizálódó, individualizálódó társadalom magánytól való szenvedése, valamint a tudatos, teremtő módon történő magánykeresés kettőssége. A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Bakonybéli Bencés Szent Mauritius Monostor által meghirdetett Békét Teremtő Magány című pályázatra maximum 3 pályaművel lehet jelentkezni elektronikus úton. A jelentkezők az alkotóművészet@petofiügynokség.hu e-mail címen kérhetnek bővebb tájékoztatást.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az elsüllyedt kastély legendája, Rikholm Tibor könyve olyan vidékre viszi az olvasót, ahol már járhatott, de talán nem tudja, miféle titkot őriznek a helybeliek. Mendén az erdő mélyére vonul el pihenni és gondolkodni a regény főhőse. Egy fiatalember szeretné visszanyerni lelki békéjét, ám az újra és újra rátörő látomások nem engedik. Soha nem tudhatja, hol tér magához, ha a titokzatos rémült nő megjelenik előtte.
Azt kell a hátteréről tudni, ami a könyv mögött húzódik, hogy Mike, a főhős.
Aki Miklós.
Aki Miklós, így van. Ő létező személy, ő az ELTE PPK-n volt a csoporttársam, és valóban katona, és valóban geocachinggel, és valóban elhívott engem egy ilyen apropóból, miután ténylegesen megtörtént az az előadás, ami a könyv elején említve van, amikor is Mendét ismertettem, és Mendén belül is, ugye, mint az egyik kuriózumot, hogy van saját mondája Mendének. Nagyon sok igazságtartalmat írok le. Mike ugye szeretett volna egy rejtést csinálni, és valóban egy kis befőttes üvegbe került bele egy-két apróság, így például a mondának a leírása is, illetve angol nyelvű és magyar nyelvű felhasználó szöveg a geocachinggel kapcsolatban, hogyha esetleg illetéktelenek találnának rá. És a rejtést, amikor megtettük tulajdonképpen utána, ahogy jöttünk lefelé a dombról, és teltek a napok, egy olyan hangulat kapott el, hogy úgy éreztem, hogy ez megérne egy könyvet.
Mindenkit foglalkoztat, amikor olvassa szerintem a könyvet, hogy lehet egy 21. századi erdőben néhány napra elvonuló férfinek ilyen típusú látomása adott helyen. Mondjuk azért azt muszáj megkérdeznem, hogy vajon tényleg van ilyen varázsa annak a helynek itt?
Azt gondolom, hogy mindenképpen, és ugye erre az állításomra rásegít az a gyűjtés, ami a Mariska néni című fejezetben leírásra került. Ő a feleségemnek a nagymamája, és a sztoriai valóban így szóltak, amiket leírtam. Tehát a mendei mondának az a sztoria tulajdonképpen, hogy Hétdombra épült Mende település. Egyébként történelmi áttekintést és hiteles kereteket igyekeztem adni a könyvben, és ennek megfelelően elég részletesen le van írva minden, ezt most nem is feltétlenül boncolgatnám, de az a lényeg, hogy természetesen a legszebben a 7. dombon állt egy fényűző kastély. Ennek a kastélynak az úrnője, az egy kiszámíthatatlan, gonoszkodó fiatal gróf kisasszony volt, és mikor az egyik szomszédos községben bált szervezett a helyi földesúr, nem tudta, hogy mivel tűnjön ki a tömegből, és nem elégedett meg azzal, hogy gyönyörű ruhája van, vagy különleges ékszerei, úgy gondolt, hogy más módon is ki kell tűnni. Ennek megfelelően azt a tervet eszelte ki, hogy a hintóját szolgákkal fogja húzatni, nem pedig lovakkal. Ez így is történt, viszont hazafele a bál után kegyetlen időt kerekített a természet, és egyre nehezebb volt a szolgáknak a jellegzetes löszös sáros mendei talajon és a dombokon húzni a hintót. Nagyon megszenvedtek vele, sokan elhullottak, és mikor nagy kínnal behúzták a kastély udvarára a hintót, akkor néhányan az utolsó lehelletükkel azt mondták, hogy süllyedjen el a kastély úrnőjével együtt. És reggelre, hogy nem, nem volt ott a kastély, viszont, és ez volt a hátborzongató mondat, amit gyakorlatilag a fantázián meglódult, hogy éjszakánként Mende dombjain sikolyok szállnak. Nincs a mondának a túlzása az egész történetben, viszont ez az utolsó mondat nagyon nagy hangsúlyt ad végül is a sztorinak, és ez volt az egyik dolog, ami beindította ugye a fantáziámat.
Többféle közeg megjelenik itt a könyvben. Tehát egyrészt az, hogy Mikey elmegy az erdőbe, elvonul tulajdonképpen. Ő, neki ez nem probléma, mert katonaként tudja, hogy kell ott napokat akár eltölteni. Tehát van egy kaland az erdőben, ahogyan ő figyeli az erdőt, és hirtelen jönnek a látomások. Aztán bekerülünk ebbe a másik korszakba, és ott van egy nagyon konfliktusos
helyzet, egy furcsa család, ahol sok titok van. És aztán persze ott a külvilág, akik nem nagyon értik, hogy Mike-kal mi történik, ugye egy naplóból derül ki, hogy Mike hogyan érzékeli ezt az idő átcsúszást, vagy hogy hogyan találkozik akár ezzel a gróf kisasszonnyal, a Friderikával. Beszéljünk egy picit Friderika életkörülményeiről, amennyit el lehet mondani. Az, hogy abban a korban egy fiatal nőnek mi mindent kellett kiállnia, vagy mennyire volt ő szabad, ez szerintem nagyon fontos kérdés.
Nem titok, hogy elég sok mindenem vagyok túl ahhoz képest, hogy a korom még elég csekély, de az élményeknek és az őrületnek a határát azt tulajdonképpen megjártam én is. Főleg ugye családi vonalon hozott problémákról van szó elsősorban, és tulajdonképpen ebbe beletekinteni, ez egyfajta terápiás eljárás is, azt gondolom a kihírással foglalkozik, hogy ha nem a trendet akarja kiszolgálni, nem a divatot szeretné követni, és akkor most ide írunk egy sztorikát, ami megfelel a mostani szájíznek, akkor azt gondolom, hogy ez egy terápiás munka egyébként. És Friderika alakja ugye úgy rajzolódott ki, hogy a saját élményeken túl nyilván egy nagyon sok mindent tanultam, értettem meg így az idők közben, és azt gondolom, hogy a nők általában, és nagyon sajnálatosan a történelem folyamán mindvégig elnyomásban részesültek. Nyilván vannak elnyomott férfiak is bőven, meg családon belüli erőszaknak férfiak is nagyon sokszor áldozatai, csak erről ugye nem illik beszélni, mert ez férfiatlannak minősülne. De ettől függetlenül a nők elleni erőszak, a nők elnyomása, az egyenjogúságnak a hiánya, ez végigvonul a történelmen. És ha visszagondolunk arra, hogy ugye Friderika 1757-ben született a könyvem szerint, ebben az időszakban sok minden perspektíva nem várt rá, azon túl, hogy legyen szép, kellően művelt ahhoz, hogy megnyilvánulni tudjon illendően a megfelelő társaságban, de ezen túl ugye menjen férhez jól, és itt hangsúlyoznám a jól férhezmenést, és ezen túlmenően szüljön gyerekeket, legyen hűséges asszony, a köténye takarjon el minden családi problémát, és a többi, és a többi, és ehhez nem kellett úrnak lenni, vagy úri családba születni. Ez a háziasszony köténye sok mindent eltakar, ez azt gondolom, hogy nagyon ismeretes fogalom amúgy is. Friderika viszont szándékosan úgy lett megformálva, hogy tehetségesebb, mint a nagy átlag, intelligensebb, mint a nagy átlag, és éppen ezért a kereteket nem viseli.
Kicsit magára hagytuk az erdőben tábort verő Mike-ot, Mike-it, pedig hát neki is van mit földolgozni. Szóval ő se kalandkeresésből megy oda, hanem azért, mert valamit le akar zárni.
Párkapcsolati válság, igen.
Mindez, ami történik ezzel a katonával az erdőben, az ő látomásai, a bezuhanásai, az, hogy elveszíti a kapcsolatot a való világgal, azért ez szimbolikus. Válik. Ami az ő lelkében zajlik, az van kint, kivetíti lényegében, ugye?
Ugye itt a pszichológiára még visszatérve, szándékosan vannak benne olyan fogalmak a vége fele, amikor még nem tárult fel az, hogy tulajdonképpen mi történt a háttérben, de már erősen sejthető a befolyásoltság, illetve különböző fogalmak kerülnek elő a pszichológiából. Egy kicsit az is a célom, hogy mindazt a megértést, amiben volt szerencsém benne lenni különböző tanulmányok meg tájékozódások során az életem folyamán, azok úgy kerülhessenek át sokakhoz, hogy ha többre nem is, de egy elgondolkodásig eljussanak, hiszen itt magában a könyvben sincsenek olyan dolgok, amik egyébként ne esnének meg bárkivel, bármelyik időben.
Rikholm Tiborral beszélgettünk az Elsüllyedt kastély legendája című regényről, amely a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.